Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket advent első vasárnapján Isten igéjével. Megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és mindeneket bölcsen igazgat. Amen. Istennek lelke szállj le most miközénk, szenteld meg a szívünket, előtted való elcsendesedésünket, igédre figyelésünket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, hálásak vagyunk advent első vasárnapjáért, a meghitt közösségért. Köszönjük, hogy éghet az adventi koszorún a gyertya. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy ez az ünnep is elérkezett, és hogy ezt megérhettük. Tudjuk ugyanakkor, hogy vannak sokan, akik ezt már nem érhették meg ezt a napot. Akiktől el kellett, hogy búcsúzzunk, el kellett, hogy kísérjük őket azon az utolsó földi úton. Urunk, azért könyörgünk hozzád, hogy az itt maradók, akik sírva emlékeznek rájuk, hadd legyen békességük a könnyek között is. Hadd legyen meg az a békességünk, hogy bár akik elmentek, előre mentek azon az úton, amelyre majd mi is rátérünk. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd láthassuk így az életet, és hadd növekedhessen, ahogyan az adventi gyertyán a koszorún a fények, egyre nagyobb és nagyobb lesz, hétről hétre, úgy hadd növekedjen a te jelenléted, a te dicsőséged is előttünk, hadd tudjunk így szemlélni, hadd tudjunk betelni a te jelenlétednek az örömével, nem csak a templomban, hanem otthon is. Kérünk téged, Urunk, hogy vigasztalj, erősíts, bátoríts, add azt, amire szükségünk van, amire kinek-kinek szüksége van. Köszönjük, Urunk, hogy a te áldó kegyelmedbe ajánlhatjuk magunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Mózes 4. könyvéből, a 22. részből az első 14 verset, valamint a 24. rész válogatott verseit. Azután elindultak Izrael fiai, és tábort ütöttek Moáb síkságán, a Jordánon túl, Jerikóval szemben. Bálák, Cippor fia, látta mindazt, amit véghez vitt Izrael az emóriakkal. Moáb nagyon megrémült a néptől, mert sokan voltak, és megrettent Moáb Izrael fiaitól. Ezért ezt mondta Moáb népe Midian véneinek. Ez a tömeg úgy lelegel körülöttünk mindent, ahogyan a marha lelegeli a zöld mezőt. Abban az időben Bálák, Cippor fia volt Moáb királya. Követeket küldött Bálámhoz, Beor fiához, az Eufrátesz mellett levő Petorba, honfitársainak a földjére, hogy hívják meg, és ezt mondják neki. Íme egy nép jött ki Egyiptomból, és már elvette a föld színét, és velem szemben telepedett le. Ezért jöjj el, átkozd meg ezt a népet, mert erősebb nálam. Talán akkor meg tudom verni, és kiűzöm az országból. Jól tudom, hogy akit te megáldasz, áldott lesz, és akit te megátkozol, átkozott lesz. Elmentek tehát Moáb és Midian vénei, és náluk volt a varázslás díja. Megérkezve Bálámhoz elmondták neki Bálák üzenetét. Ő ezt felelte nekik. Maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek arról, hogy mit mondott nekem az Úr. Moáb vezető emberei ott maradtak Bálámnál. Isten pedig eljött Bálámhoz, és ezt mondta. Miféle férfiak vannak nálad? Bálám ezt felelte Istennek. Bálák, Cippor fia, Moáb királya ezt üzente nekem. Egy nép jött ki Egyiptomból, és ellepte a föld színét. Jöjj tehát, és rontsd meg azt, talán akkor meg tudok vele küzdeni, és ki tudom űzni. De Isten ezt mondta Bálámnak, ne menj el velük, ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. Fölkelt tehát Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek, menjetek vissza országotokba, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjek. Moáb vezető emberei felkeltek, és visszamentek Bálákhoz, és azt mondták, nem jött el velünk Bálám. Amikor Bálám látta, hogy azt tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izraelt, nem folyamodott többé varázsláshoz, mint azelőtt. A puszta felé fordította arcát, és felemelte vállán a tekintetét. Amit meglátta Izraelt törzsenként sátorozni, rászállt az Isten lelke, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Így szól, aki hallja Isten mondásait, aki ismeri a felségestől jövő ismeretet, aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most. Szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Kedves testvérek, régen, amikor még a jelenkorunk technikai eszközei nem álltak rendelkezésre, a nyílt tengeri hajózásban nélkülözhetetlen szerepe volt a csillagoknak a tájékozódásban. Felhős éjszakákban meglehetősen nagy bizonytalanságban hánykolódhattak a tengeren a hajósok. Egy-egy hosszabb időn át tartó felhős időszakot követően óriási örömet jelenthetett, amikor látták a csillagoseget, hiszen be tudták azonosítani a helyzetüket, és el tudták képzelni azt, hogy merre kell majd tovább haladni. Rendkívül modern technikai eszközökkel rendelkezünk ma a helyünk, helyzetünk meghatározásában, a legjobb útvonalak megtalálásában. Már nem is kell tudni olvasni a térképet, nagyon sokan nem is tanulják meg, mert ott van a GPS név, hát gyakorlatilag már majdnem csak a legegyszerűbb telefonokban is. Méterre pontosan megmondja menet közben, mikor merre kanyarodjunk is. Nem kell tudni tájékozódni. Nagyon megkönnyíti az életünket ez a sok eszköz. Ugyanakkor, minthogyha ezzel együtt a lelki, szellemi helyzetünk, állapotunk, haladási irányú meghatározásában pedig egyre nagyobb bizonytalanságban lenne. Olyan, mintha rendkívül sok embertársunk felhőkkel takart égbolt alatt közlekedne egy életen át, és úgy tűnik, hogy nem is igazán keresik a helyzetük meghatározásához szükséges támpontokat. Léteznek egyik napról a másikra. Mások pedig éppen ellenkezőleg állandóan a csillagos eget nézik, és keresik, melyik a legfényesebben ragyogó csillag, mert akkor azt követik. És hol ez a csillag tűnik nagyon fényesnek, hol meg egy másik. A mai igében is egy csillag feltűnéséről jövendőlt Bálán. Izrael népét Isten Mózes vezetésével kihozta az egyiptomi fogságból, és a pusztai vándorlás közben a népeknek feltűnt, hogy itt van ez a nagy tömeg, akik jöttek, és elterjedt hamar a hírük, hogy ők azok, akik Egyiptomból úgy jöttek el, hogy a fáraónak gyakorlatilag le kellett térdelnie előttük. Aggodalommal figyelték, hogy merre haladnak. Azt érezték, azt tapasztalták, olyan hírek jártak, hogy ez a nép, Izrael népe, ez semmilyen harci felszereléssel, meg képzettséggel sem rendelkezik, hiszen Egyiptomban ők rabszolgák voltak, és mégis akármelyik néppel összeütközésbe kerülnek, az a nép meg kell, hogy adja magát. Tudták, egy idő után megértették, hogy itt természet fölötti erővel van dolguk, és ez ellen csak egy még nagyobb természet fölötti erő képes győzelmet aratni. Ezért kereste meg Moab királya midianitákat, hogy valamilyen segítséget kérjen, mert azt vette észre, hogy most éppen hozzájuk Moabhoz közeledik ez a nép. Mit kellene velük csinálni? Így írja, lelegelnek bennünket, ha ezek ide jönnek. És azért ment el a midianitákhoz valószínűleg Moab királya, mert az is elterjedt, hogy ennek a népnek a vezetője, Mózes, az a midianiták között élt 40 éven át. De amikor elmenekült Egyiptomból, akkor a midianiták között talált menedéket, Mózes, azok közül is Jetró lányát vette feleségül, így alapított családot. És gondolták, hogy hát ha midianiták között élt 40 évet, talán tudnak valami okosat mondani, milyen fogást lehet találni ezen a népen, vagy ezen a vezetőn. És aztán így indultak el ehhez a híres prófétához, varázslóhoz, ki hogy gondolkodik róla, Bálámhoz, hogy átkozza meg a közelítő népet. Hát az egész történetet nem volt idő elolvasni, három hosszú fejezet, Mózes 4. könyve 22, 23 és 24. részei, de hát évelejétől Bibliát olvassuk, úgyhogy aki ezzel haladt, az most emlékszik rá bizonyára valamivel jobban erre a történetre. A lényeg, hogy Bálámot Isten intette, hogy ne menjen a moábitákkal, hogy megátkozza a népet, de ő nem hallgatott. Nem hallgatott az Úrra, addig fortélyoskodott, amíg megpróbálta kijátszani Istennek az akaratát. A lényeg az, hogy végül csak elment, és három ízben is azt kérték tőle, hogy átkozza meg a népet, de sose tudta megátkozni. Mindig áldást mondott. Szeretett volna átkot mondani a megrendelés szerint, de nem ment. Mert Isten ezt nem engedte meg. Moáb királya azt mondta, amikor felvérelték ezt a prófétát, hogy azért is kell, hogy veled kössünk szövetséget, mert akit te megáldasz, az áldott lesz, akit te megátkozol, átkozott lesz. Hát nem volt tisztában azzal, minden bizonnyal, amit Ábrahámnak mondott Isten az elhívásakor, mert Isten ezt mondta, megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged átkozókat. Szóval, aki nem akar magának átkot az életére, az Isten népét ne átkozza. Moáb királya egyre türelmetlenebb és idegesebb lett, amikor azt tapasztalja, hogy Bálám átok helyett áldásokat mond. És a harmadik áldás után azt mondja, hogy takarodj innen, elegem van belőle. És akkor Bálám mond még grátis. Még egy áldást, aminek része az az ige, amit felolvastam. Ezt mondja, látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel, csillag származik Jákobból és királyi párca Izraelből. A zsidó nép évszázadokon keresztül várta a messiást. Elgondolkodtam rajta, vajon mit látott Bálám. Amikor ezt mondja, látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Vajon látta valóban Jézust? Engedte neki Isten látni őt? Nem tudjuk. Vagy csak kapott egy kijelentést, hogy ezt mond, és elmondta a szavakat, amiket Isten beleültetett a fejébe. Nem tudjuk. Nincs leírva. De minden esetre izgalmas lehetett, érdekes lehetett hallani, megtudni ennek az áldásnak, átokból áldásnak a szövegét az izraelieknek. Ahogy mondtam, nagyon-nagyon sok éven keresztül vártak a zsidók a messiásra. És milyen érdekes lehetett ezt hallani. Jön majd, de még nem most. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de még nincs közel. El fog jönni, de még nincs itt ennek az ideje. Biztos megerősítő egy népnek ilyet hallani, ugye? Mint hogyha azt mondanák, hogy magyar lesz majd az Európai Uniónak az elnöke. Valamikor. Hát erre kihúzzuk magunkat, de mégis az nem a mi időben lesz. Ki tudja hány generáció volt. És biztosan ők is úgy voltak vele, hogy milyen nagyszerű, hogy tőlünk származik majd a messiás. Ez nagyon jó érzés, nagyon jó, hogy Isten nem feledkezett el, hogy az ígéretre járnak, de hát ez nem a mi időben. És talán így lehet jobban még inkább megérteni azt, amiről volt szó, amikor a hit hőseiről hallottunk egy-két héttel ezelőtt, hogy amikor azt mondja Isten az ő kijelentésében, hogy nekünk ő valami sokkal jobbról gondoskodott. Hiszen mi már Krisztus után élünk. Nekünk ez már nem ígéret, hogy majd el fog jönni. Nekünk nem ígéret az eljövetele, hanem valóság, tapasztalat, tény. Az első karácsonykor valóban feltűnt az a bizonyos csillag. És a napkeleti bölcsek várták, keresték a messiás eljövetelét, és találkoztak is vele. Sokaknak hozott reménységet, örömöt, békességet. ahogy az Isten tisztelet elején tanult énekben is énekeltük, ahol ez a csillag kigyúl, a többi elhalványul. Aki számára Krisztus csillaga, fénye felragyog, azt már nem vakítja el a világ csillogása. Jézus Krisztus az a csillag, akinek a látványa békességet és örömet tud adni. Sajnos sok ember szívében van teljes sötétség és depresszió, kilátástalanság. A mai világban, amikor mindenben van led, mindenben, legegyszerűbb eszközben is, már tollakban, mindenben beleszerelnek valamilyen világító, villogó fényforrást, akkor szinte el se tudjuk képzelni azt, hogy milyen a teljes sötétség. A teljes sötétség. Azt sem tudjuk emiatt talán már igazán elképzelni, hogy miért lehetett olyan komoly dolog, mondjuk a 9. csapás, amikor jött ki Izrael Egyiptomból. 3 napos sötétség. Hát azt mondjuk, sötét az sötét. Mert nekünk ott van a lámpa, minden világít, ha akarjuk. De gondoljuk el azt a sötétséget, amit tényleg már szinte csak elképzelni tudunk, mert nem tudjuk megvalósítani. Otthon nekünk is van redőny, de besüt az ablakon, még a redőny lukain keresztül is az utcai világítás. Nem azért mondom, hogy bánt vagy valami, csak hogy teljes sötétséget csinálni, az manapság már szinte nehéz. És milyen lehetett ott akkor, abban a sötétségben lenni? És milyen az, amikor az ember lelkileg van egy ilyen sötétségben? Úgy írja ott az egyiptomi kivonulásnál az ige, hogy tapintható lesz a sötétség. Amikor fogalmunk nincsen, hogy merre van a jobbra, balra, mi van előttünk, mi van mögöttünk, annyira nagy a sötét, mintha vakok lennénk. És milyen borzasztó az, amikor valaki lelkileg van egy ilyen helyzetben. Ilyen iszonyatos sötétség lehet egy szeretünk közeli hozzátartozónk elvesztése, egy kilátástalan családi helyzet, egy gyógyíthatatlan betegség diagnózisa. Egy ilyen helyzetben az ember csupa-csupa sötétet lát. És milyen sokat jelent ilyenkor még csak egy csillag látványa is. Azt jelenti, hogy nem vagyok vak, azt jelenti, hogy felettem van az ég, hogy élek. Néha ilyen emberek jönnek el mondjuk a keresztkérdések kurzusra, akik tiszta sötétségben vannak. És azt mondják, hogy nekik nagyon nagy szükségük lenne valami fényre. És akkor eljönnek ide. Mint egy végső lehetőségként. Itt, mintha derengene valami. Akkor bejövök. Hát, ha kapok útmutatást. Jól is teszi, aki ezt teszi. Aztán van, aki homályban van, minthogyha egy óriási ködben lenne. Az tudja, hogy nem vak az ilyen ember, de hogy merre kellene menni, azt nem tudja. Kétségbeejtő tud lenni ez is. Hogy vannak lehetőségek előttem, viszonylag rendben van az életem, de hogy mit kezdjek vele, mi a célja, hova fogok jutni, azt viszont nem tudom. Tudok menni, haladok, de hogy hova, nem tudom. Nem látok messzire. Nekik is hatalmas vigaszt jelenthet egy kis stabil fényforrás. Jézus Krisztus legyen a cél, őrá figyelve kell élni, és tisztulni fog a kép. Ha az embernek nincsen egy cél, akkor a körbe is csak bolyog, össze-vissza. Lehet, hogy megy több kilométert, és egyszer csak kiderül, hogy majdnem ugyanott van. Sehová nem jutott. Az életnek mindenképpen Krisztus felé kell haladnia, hiszen ez a földi élet után a mennyekben akarunk élni. Oda pedig Jézus Krisztus az út. És van, aki csillagok közt bolyong, ragyog minden körülötte, minden lelkesíti, és a legfényesebbet keresi szüntelenül, azt akarja követni, mert biztos az adja majd a legnagyobb sikert. Látom, hogy ennek az életében ez siker, annak az, mit is kellene nekem csinálni. Csak hogy iszonyatosan sok a hulló csillag, és azok ragyognak csak végig fényesen, akik Istenben találtak gyökeret, stabilitást, erőt, életet. Azok öregen és békések, elégedettek és boldogok. Krisztus az a csillag, akit követni kell. Jézus Krisztus megjelenése egy ragyogó csillag, a sötétben reménység, a homályban útmutatás, a csillogásban a valódi fény. Aki őt követi, annak van élete. És az első karácsonykor ő jött el közénk. És hogy mi a titka, hogy találkozni lehet vele. A napkeleti bölcsek útra keltek, amikor látták ezt a csillagot, és találkoztak Jézussal. Mit érezhettek, amikor láttak egy csecsemőt? Nem tudjuk. De az biztos, hogy boldogan mentek haza. Egy csecsemőt láttak, hogy ők látták-e, értették-e, hogy ő az Isten fia, ezt pontosan nem tudjuk, de hogy boldogok voltak, hogy teljesen volt az életük, az egészen biztos. A Jézussal való találkozásban változik az ember élete. És az örömér az, hogy eljött, és itt van a világban, találkozhatunk vele, hogy csillagok közt vagyunk, homályban vagy sötétben, ezt ki maga tudja. De hogy Krisztus megváltó szeretete kell, bármilyen állapotban vagyunk, bármilyen helyzetben, ez biztos. Ő adja hát a békességét, az erejét advent kezdetén is, legyen egyre nagyobb az ő ragyogása az életünkben. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy te vagy az a fényes csillag, aki eljöttél ebbe a világba, akit nem tud eltakarni előlünk sem a legnagyobb sötétség, sem felhők, sem köd, semmi sem tarthat távol tőled, de arra van képességünk, hogy ne rád nézzünk. Urunk, azért könyörgünk, hogy segíts bennünket téged látni akkor is, amikor egyébként úgy érezzük, hogy csak a földiekre tekinthetünk. Amikor bizonytalanságban vagyunk és keressük az utat, amikor kilátástalanságban vagyunk és semmit nem látunk, amikor lehetőségek garmadája van előttünk és nem tudjuk, mit kellene tennünk, engedd meg, Urunk, hogy lássunk téged. Adj abban hitet, adj nekünk, Urunk, ahhoz bizalmat, hogy elhiggyük, hogy rád kell nézni, hogy veled és általad találunk utat, hogy veled és általad célhoz érünk. Imádkozunk, Urunk, hogy így segíts bennünket meg, add, hogy a karácsonyhoz is úgy érkezzünk el, hogy közben növekszik bennünk a te világosságot és a te szereteted. Kérünk, hogy így áld meg az életünket, a családunkat, a szeretteinket közelben és távolban. Áld meg, Urunk, így a gyülekezetünket, rád való áldott váradalommal, egymás iránt való szeretettel. És könyörgünk, Urunk, így az egész egyházunkért, segíts abban, hogy a legkisebb, a legnagyobb gyülekezetekben is az emberek hadd tudjanak téged várni, és együtt tekinthessünk rád. És könyörgünk népünkért, adj a magyaroknak is békességet, a te békességedet. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket, tiéd legyen örökké a dicsőség. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.